légy csendben és várj az Úrra, ne indulj fel, ha a valaktamos embernek szerencsés az útja. Tégy le a haragról, hagyd a heveskedést, ne légy indulatos, mert az csak rosszra visz. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 62. Zsoltár első és negyedik versével kezdjük Isten tiszteletünket, az én lelkem szép csendesen. Hallgassuk meg, miképpen szerezte mennünk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, így szólt a tanítványokhoz. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványjá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. 3.29-es éneket énekeljük.
Pál apostolnak a Filippiekhez írt levelének második részéből olvasom. Fedhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek. Foglaljon helyet a gyülekezet! Mai istentiszteletünkön ünnepelünk, advent negyedik vasárnapja van, és advent negyedik vasárnapján 4 gyermeket is keresztelünk a templomunkban. Ilyenkor advent idején a világosságról, a fényről szól az üzenet, és a felolvasott igében is, a Filippi levélben a fény ragyogásáról hallhattunk, és egy csodálatos kijelentése a mindenható Istennek, hogy ezt mondja a benne bízó embereknek, hogy ti vagytok azok, akik a ferde és fonák nemzedék között ragyogtok, mint csillagok a világban. Milyen csodálatos hivatása van a keresztény embereknek, a keresztény családoknak, milyen csodálatos életút lehetősége van ezek előtt a gyermekek előtt, hogy úgy ragyoghatnak, mint csillagok a világban. Szülők, akik idehozták a gyermekeiket, nagyszülők, keresztülők, családtagok, most is úgy néznek a gyermekekre, hogy a szemük is ragyog biztosan, és azt látják, hogy igen, ők valóban a szemünk fénye, aki tényleg fénnyel, örömmel, világossággal sugározza be az életünket. Pál apostol azt mondja, hogy ez a küldetése a keresztény családoknak, a hívő családoknak, a gyermekeknek, minden embernek, hogy csillagként ragyogjon. Nem úgy, mint azok a sztárok, akikről a televízióban, a médiában szüntelenül híreket hallunk és olvashatnánk, hanem olyan igazi fénnyel, amely utat mutat az embereknek, amely megmutatja, hogy nem a sötétségi a diadal, hanem Isten világossága érkezett meg erre a földre Jézus Krisztusban, és mi ennek a világosságnak lehetünk a vízfényei, ezt sugározhatjuk a környezetünkben. Szerder és fonák nemzedék az, amelyben élünk, amelyben a gyermekek is fel kell, hogy nőjenek. Azért szerde és fonák, mert az eredeti rendeltetését visszájára fordító magatartásban élnek az emberek. Tehát nem abban a rendeltetésben, amire Isten elhívott bennünket, hogy az ő gyermekeiként éljünk, hanem nagyon sokan pont a fordítottját élik meg, nem a világosságot, hanem a sötétséget sugározzák maguk körül. De Isten arra buzdít most titeket és az egész gyülekezetet, hogy a mi életünk a színére fordulhat, és akkor világít, hogyha a ferde és fonák nemzedék közepette is mi az élet igéjére figyelünk, hogyha élünk az igével, otthon olvassuk a családban, olvassuk a gyermekeknek, imádkozunk, Isten igéje és akarata szerint élünk, akkor megtapasztaljuk, hogy a testélet ige Jézus Krisztus a mi életünket is a színére fordítja, enélkül sötétség lenne ebben a világban, de ezáltal, hogyha Isten igéjére, az élet igéjére figyeltek, akkor világosság lehet az otthonotokban, akkor a gyermekek tényleg nem csak a ti számotokra ragyoghatnak, hanem az egész teremtett világ a ferde és fonák nemzedék számára is, mert Isten igéjét élik. Mindenható Isten áldjon és erősítsen meg titeket abban, hogy betölthessétek a küldetéseteket, hogy ez a négy gyermek is betölthessen a küldetését, és ez akkor lehetséges, hogyha az élet igéjéhez szabjátok az életeteket. Amen. Kérem a gyülekezetet, hogy álljon fel, és kérem a szülőket, keresztülőket, gyermekeket, hogy jöjjenek ide az úrasztalához. Jó, itt szépen körbe lehet lenni. Itt körbe jó, lehet oda is, jó? Kedves szülők, keresztülők, kedves családok, valljátok meg hiteteket a gyülekezettel együtt, elmondva felhangon az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaistennek jobbján, onnan jön el ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentegyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztülők, kedves családok, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Imádkozzunk ezekért a gyermekekért. Mennyei Atyánk, téged dicsőítünk az életért. Hálát adunk, hogy oltalmazó szereteted megtartotta az édesanyák életét. Köszönjük neked ezeket a gyermekeket, hogy egészségesen születhettek, hogy szépen növekednek. Áldunk az ő csodálatos életükért, áldott légy azért is, hogy ezeket a gyermekeket eljegyezted az Úr Jézus nevére a Szent Keresztség sákramentuma által. Kérjük, hogy őrizd meg az ő testi-lelki épségüket, adj erőt a szülőknek és a gyermekek szeretteinek ahhoz, hogy őket felnevelhessék. Áld meg ezeket a családokat a te fényeddel, a te világosságoddal és a te szent lelkeddel. Amen. Ákos, megkeresztelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen.
Zorka, én tégedet keresztellek Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Emese, én tégedet keresztellek az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Eszter, a mindenható Isten áldja és őrizze meg ezeket az életeket, adjon nekik tervet és lélekben való növekedést, lehesse meg szüleiknek, keresztüleiknek örömére, hogy ezeket egy házunknak felnőtt, élő hitű tagjai, és ekkor részesei a örök üdvösségnek. Amen.
Segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Istennek szent igéjét, amit az megírva található a Zsoltárok könyve 62. részében.
A karmesternek, Jedutunnak, Dávid zsoltára. Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget. Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom sokáig. Meddig támadtok egyetlen emberre? Miért akarjátok mindnyájan megölni? Olyan, mint a düledező fal és a bedölt kerítés. Csak azon tanácskoznak, hogyan taszítsák le a magasból. Hazugságban telik kedvük, szájukkal áldanak, szívükben átkoznak. Csak Istennél csendesül el lelkem. Tőle kapok reménységet. Csak ő az én kősziklám és szabadítóm. Erős váram, nem ingadozom. Istennél van segítségem és dicsőségem. Erős sziklám és oltalmam az Isten. Bízzatok benne mindenkor, ti népek, öntsétek ki előtte szíveteket, Isten a mi oltalmunk. Csak pára az emberek élete, hazug látszat a halandóké. Ha mérlegre kerülnek, a páránál is könnyebb mindegyik. Ne bízzatok zsarolt javakban, rablott holmival ne kérkedjetek. Ha gyarapszik is vagyonotok, ne bizakodjatok el. Szólott egyszer az Isten, és ezt a két dolgot értettem meg. Istennél van az erő, nálad van, Uram, a szeretet. Te megfizetsz mindenkinek tettei szerint.
Isten áldása legyen az ő igének hallgatásán, szívünk befogadásán és megtartásán. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, olyan jó most itt lenni a te házadban, olyan jó egy picit megállni, megpihenni itt a karácsony előtti sok rohangálásban. Olyan jó az, hogy elcsendesedhetünk előtted. És olyan jó, hogy nem kell azonnal valamilyen zajt csinálnunk, hogy elterelje a gondolatainkat, amik sokszor talán fájdalmasak, hanem a te szent jelenlétedben lehet csendben lenni, lehet elmélkedni, lehet töltekezni. Kérjük, hogy ez a mai vasárnap is hadd lehessen egy ilyen alkalom, amikor megállunk, amikor nem megyünk sehova, nem azon járnak a gondolataink, hogy mi mindent kell majd elvégeznünk a következő napokban, hanem csak megállunk, csendben vagyunk, és várjuk, hogy töltsd be minket a te szent lelkeddel, töltsd be minket az igével, töltsd be békességgel, reménységgel, szeretettel, Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és mielőtt a gyermekek kijönnének, szeretném elmondani, hogy gyülekezeti énekkarunk a karácsonyi ünnepre egy hangszer kíséretes barokk kantátával készült, mely első ízben most fog elhangzani. A mű a lübecki kántor Dietrich Buxtehude alkotása, és a közismertin Dulci Jubilo karácsonyi énekre épül, ennek négy versszakát használja fel. Az ének önfelett csodálkozással szemléli a jászolban fekvő kisdedet, kiben a megváltót ismeri föl, aki vigaszt, békességet hoz, aki elveszi a bűnnek terhét, és kinyitja a menny kapuját. Szinte halljuk az angyali éneket, az égből zengő hallelúját, azt a teljes harmóniát, boldog összhangot, melyet itt a földön olyan ritkán tapasztalunk meg. A kantáta befejező szakasza ezt a mennyei muzsikát közvetíti felénk, melyre vágyakozva az ének utolsó sorával mi is így fohászkodunk, bár ott lennénk már.
Kérem a gyermekeket, jöjjenek ide az úrasztalához. Jó, fogjuk meg egymás kezét, szerintem körbeérhet a kör vagyunk annyian, jó? Egy kört próbáljuk még alkotni. Megfogjuk egymás kezét, közelebb húzódunk. Nem? Jó. Na, sikerül, csak sikerül. Jó? Fogjuk meg egymás kezét. Áldás békesség. Jó, akkor még egyszer. Áldás békesség. Tegnap olvastam a Reformátusok lapjában egy cikket, egy család, egy 4 gyermekes család karácsonyi élményeiről. Az emlékezetes karácsonyi ünnepésükről beszélgettek a cikk írójával, és beszámoltak róla, hogy az egyik évben a fa alatt gyermekek egy szépen becsomagolt, óriási ajándékot találtak. És hát a legnagyobb kíváncsiság és izgatottság a körül volt, hogy mi lehet ebben a csomagban. És amikor szépen kezdték kibontogatni a csomagolásból, egy jó nagy dobozt, egy fadobozt találtak ott. Hó, hát gondolták, hogy ez valami különleges kincset rejt biztosan, és ezért szépen kibontották, kinyitották a fadobozt. És a fadobozban az alján egy nagyon szép igéskártya volt. Egyetlen egy igéskártya volt az egész dobozban. És az volt ráírva, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne veszten, hanem örök élete legyen. Azóta minden karácsonykor maguk a gyermekek készítik oda ezt a fadobozt az igével, az ajándékok, amikor oda kerültek a falra, akkor megfogják, és ők is oda viszik ezt, azért, hogy ez a nagy-nagy doboz mindig emlékeztesse őket a legnagyobb karácsonyi ajándékra, arra, hogy Isten az ő fiát ajándékozza nekünk. Amikor majd eljön a héten a Szenteste, és együtt ünnepel a család, és ott vagytok a fa körül, akkor jusson eszetekbe hatalmas doboz, ami arról tesz bizonyságot, hogy a legnagyobb ajándék karácsonykor is az, hogy Isten szeret minket, és elküldte Jézust. Áldás békesség! Az ige hirdetésre készülve énekeljük a 373. dicséret első versét. Fennállva hallgassuk Isten igéjét, melynek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek. Ezt a 62. Zsoltárban olvashatjuk a 6. és 7. versekben. Így szól hozzánk Isten szent igéje. Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet. Csak ő az én kősziklám és szabadítom, erős váram, nem ingadozom. Eddig Istennek írott igéje, foglaljon helyet egy üdvözletet. Az elmúlt napokban, mutatás közben láttam egy házat, amelynek a látványa nagyon elszomorított engem. Ez egy olyan ház volt, ami már majdnem összedőlt, tiszta romos volt így a háznak az utca felőli homlokzata, és ilyen nagy fákkal volt kitámasztva, hogy össze ne dőljön. És amikor ránéztem, akkor gondoltam, hogy hú, ebben a házban még laknak emberek. És aztán, ahogy az udvarra tekintettem, akkor láttam, hogy ilyen karácsonyi égőkkel van kidíszítve ez a ház. Elől dől össze, és a hátsó része meg tele van karácsonyi égőfüzérekkel. Fájdalmas ez a kép. Hiszen azt gondolná az ember, hogy itt nem is laknak talán, és aztán amikor látjuk, hogy mégiscsak laknak, sőt nem csak, hogy ott laknak, de még kivilágítják az otthonukat, és az ünnepre készülnek. Valamit várnak. Vajon mit várhatnak akkor, amikor bármelyik pillanatban összedőlhet ez a ház, úgy néz ki. És arra gondoltam, hogy a mi karácsonyi készülődésünk, a mi ünnepre való készülődésünk, sőt, sokszor maga a karácsony ünneplése is ilyen. Mindjárt fejünkre esik a ház, mindjárt próbál valami a családban, óriási feszültségek vannak, nem csak a családban, hanem ugye az országban, az egész világon, és tényleg úgy érezzük, hogy minden inog, recseg, ropog körülöttünk, és mi szépen megtámogatjuk a kis életünket, a saját otthonunkat, megtámogatjuk mindenféle fa, rudakkal, oszlopokkal, megtámogatjuk valahogyan ugye a népünknek a sorsát is, próbálkozunk, támogatjuk valahogyan ezt a világot, és díszítgetjük is, próbáljuk a fényekkel, a színekkel elvonni a figyelmet arról, ami rossz, ami romlik, ami fenyeget minket. Milyen fájdalmas az, amikor azt látjuk, hogy felújítás kellene, sőt, talán már azt, hogy nem is lehet felújítani, hanem inkább lebontásra és új építkezésre van szükség, és mi ehelyett csak szépen díszítgetjük, csinosítgatjuk az életünket, a környezetünket. Pedig ahhoz, hogy valami újat kezdhessünk, ahhoz, hogy békességben tudjunk élni, ahhoz, hogy az otthonunkban, az országunkban, ezen a világon legyen oltalmunk, ahhoz nagyon sokszor le kell bontani azt, ami rossz, ami régi, ami fenyeget. Az elmúlt héten olvastuk a Bibliaolvasó kalauzban a Filemonhoz írt levelet, szerda délelőtti Bibliaórán erről beszélgettünk a nénikkel, és nagyon megragadott minket az, hogy Pál apostol Onézimus, a megtért szökött rabszolgát arra buzdítja, hogy menjen vissza a gazdájához, aki keresztjén, akinek még egy levelet is írt Pál apostol, ugye Filemonnak, de mégiscsak vissza kell menni, szembe kell nézni a dolgokkal, nem lehet úgy újat kezdeni, hogy azt mondja, hogy ó, hát én itt Pál mellett megtértem, most felejtsünk el mindent, nem kell semmivel foglalkozni, hanem most valami új kezdődik, hanem vissza kell menni, és rendezni kell a dolgokat. Az advent ideje erről szól, advent negyedik vasárnapja is, hogy takarítsuk el a romokat, hogy merjünk szembenézni azokkal a dolgokkal, amelyek nem biztosak, nem sziklaszilárdak az életünkben. Merjünk szembenézni a bűneinkkel, a gyengességeinkkel, a emberi kapcsolatainkban megélt kudarcainkkal. Merjünk szembenézni azzal is, hogyha dől, inok körülöttünk minden, azért, hogy megtalálhassuk azt az igazi menedéket, azt az igazi elcsendesülést, ami nélkül akárhogy díszítgetjük az otthonunkat, a városunkat, nem lesz igazi ünnep. A 62. Zsoltár arról beszél, hogy a Zsoltár írója nagyon szorongatott helyzetben van, nem csak ő, a népe is. Terveket kovácsolnak ellenem, áldó szavakat mondanak a szemében, és közben az ellenkezőjét óhajtják. Zaklatott helyzetben van a zsoltáros, nyugtalanító életkörülmények között szólal meg. És mégis a nyugtalanító körülmények között, mégis a nyugalomról, a békességről, a reménységről beszél. Hogyan lehetséges ez? Vajon mi a titka ennek a nyugalomnak? Talán áltatja magát? Talán nincs tisztában a kiszolgáltatott helyzetével, nincs tisztában az ellene irányuló gonosz tervekkel, nincs tisztában az elhagyatottságával. Nem akar erre gondolni, talán el akarja felejteni, és azt mondja, hogy át nekem békességem, reménységem van. Nem, nem csapja be magát, hanem teljesen tisztában van a helyzetével, teljesen tisztában van azzal, hogy már olyan az élete, mint a düledező fal és a bedőlt kerítés. Tisztában van azzal, hogy olyan, mintha egy várost ostromolnának, és már az egyik falon rést ütöttek, ott van a gyenge pont, és azon keresztül betörhet az ellenség, és el is pusztíthatja. És mégis, bár üldözött, bár nehéz körülmények között van, békességet árasztó ember. Hogyan valósulhatott ez meg az életében? Mi lehetett a titka a nyugalmának? Ő maga mondja el, azt mondja, hogy Isten szólt hozzá, és ő megértette belőle azt, hogy az erő és a szeretet az Istennél van. Hogyha a gazdagság és hatalom birtokosai támadják is a vételen, ártatlan, sokszor kiszolgáltatott embert, hogyha azt éljük meg mi is a mindennapokban, hogy a hatalmi pozícióban levő emberek bántják azokat, akiknek talán nincs lehetőségük az életüket megoldani, vagy a sorsukról maguknak dönteni, akkor, amikor talán azt éljük meg, hogy a családjaink életében is zilátság van, szétesés fenyeget, hogy ebben a változó, felgyorsult világban a boldogtalanságunknak a legfőbb oka sokszor az, hogy olyan termékek után, olyan luxus dolgok után vágyakozunk, ami nem valósulhat meg, és emiatt elégedetlenek, csalódottak és boldogtalanok vagyunk. Azt gondoljuk talán, hogy nincs időnk az elcsendesedésre, mert keresnünk kell mindazokat a csillogó, fényes dolgokat az életünkben, amelyekben a boldogságunkat véljük megtalálni. A Zsoltáros megvallja azt, hogy az ember élete csak pára. Akármennyi kincset, aranyat, vagyont rak is rá, akkor sem nyom igazán a mérlegen, nem lesz súlya az életének, hanem akkor lehet az életének súlya, akkor lehet igazán értéke, hogyha arra tekint, hogy Isten a legértékesebbet, az ő fiát ajándékozta a mi életünkért, és tudjuk, hogy az életünk igazi értékét és súlyát az adja, hogy annyira drágák és értékesek vagyunk, hogy Isten a legdrágábbat adta oda értünk. Nagyon testvérem, mi tudunk-e tisztába jönni az életünkkel, merünk-e szembenézni azzal, ami romos, azzal, ami veszélyes, merjük-e tisztázni a dolgokat a saját életünkben, az emberekkel való kapcsolatunkban, hogy igazi ünneplésünk lehessen. Vajon testvérem, te hogyan készülsz, mert csak néhány nap van. Tudtál-e már elcsendesedni az Isten előtt? Tudtad-e rendezni a dolgokat? Volt-e lehetőséged arra, hogy a szeretteid felé az igazi szeretetet, a figyelmet ad, azt, hogy meg tudsz állni, hogy tudsz velük beszélgetni, hogy tudod közvetíteni a szeretetet feléjük? Vajon milyen állapotban van a házad, testvérem? És most nem az ablaktisztításról érdeklődöm, nem arról, hogy mennyi süteménnyel készülsz, vagy éppen megvan-e már minden, ami az ünnephez kell, hanem arra, hogy el tudtál-e csendesedni az Isten előtt. Beköszöntő Zsoltárunk a 37. Zsoltárból így hangzott, légy csendben és várj az Úrra. Ez az igazi advent titka. elcsendesedni az Isten előtt, és várni az ő áldására, várni arra, hogy betöltsön minket az ő szeretetével, a megbocsátásra való készséggel, az ő békességével, reménységével. Aki elcsendesedik az Isten előtt, az megtapasztalja, hogy oltalmat, kősziklát, menedéket találhat. A zsoltáros elkötelezi magát Isten mellett akkor is, amikor a támadások fenyegetik. Karácsonyi evangélium, az adventi evangélium arról szól, hogy Isten elkötelezte magát népe megmentésére és megáldására. Mit jelent ez a mondat, hogy csak Istenben nyugodjál meg, légy csendben az Isten előtt. A szorongató helyzetben, a problémákban, amikről már beszéltem, és azokban a problémákban, amik egyen-egyenként a saját életünk gondjai és problémái, amik talán nyomasztanak minket, különösen így az ünnep előtt még fájdalmasabb minden probléma, amiről évközben, a munka közben elfeledkezünk. Most, amikor van egy kis időnk otthon lenni, együtt lenni, akkor előtörnek ezek a problémák, és sokszor olyan az ünnepünk, mint amikor arról olvastam, hogy van egy, hát biztos több is, de egy faluról, akik egy tűzhányó oldalában élnek. És ott élik az életüket, aztán bármelyik pillanatban, még élő tűzhányó menekülésre készítheti őket. Mindenható Isten azt mondja, hogy mi nem kell, hogy tűzhányók oldalában éljünk, nem kell, hogy döledező falak között éljünk, hanem van oltalmunk, van kőszikla számunkra, és ez a kőszikla, ez a vár, ez az oltalom, az Isten nyújtotta védelem és biztonság jelképe, a legyőzhetetlen erő. A társadalmunk válságából Istenhez fordulni, ez az egyetlen biztos és szilárd pont, hiszen ő kinyújtja a kezét felénk azért, hogy minket is odaemeljen magához, az kősziklára. És akkor megtapasztaljuk mi is, hogy reménységünk van, hogy nem rendülök meg. Nem rendülök meg, nem zavarja meg a jólétemet, nem háborgatja a biztonságomat, a békességemet, semmi, ami fenyegetne engem. Mert hogyha rendíthetetlen hittel és bizalommal Istenre támaszkodunk, akkor megtapasztaljuk, hogy Isten ereje képes megtartani minket minden körülmények között. Aki, hogyha egyedül van és egyedül tölti az ünnepeket, de Isten a kősziklája, annak van reménysége, van miben bíznia. És akkor lehet tökéletesen csodálatos az adventünk, hogyha egyedül csak Isten felé fordulunk. Csak tőle vársz mindent az ünnepre, mert sem az emberek, sem a vagyon, sem a gazdagság, és lehetne még sorolni, sem az egészség, csak Isten az, aki életed boldogságát, az igazi ünnepet meg tudja teremteni, akinek van ereje arra, hogy kézbe vegye az életünket és megtartsa. Rendíthetetlenséget ebben a recsegő, ropogó világban csak az élő Istennél találhatunk. És hogyha ott vagyunk, akkor oda hívhatunk másokat is, akik még csak azt érzik, hogy minden reng körülöttük. Akik vágyakoznak az élő Isten után, azoknak az életében megvalósulhat az, hogy belső szilárdságot kapnak az Istentől. Milyen jó lenne, hogyha megújulna a mi reménységünk ezen az adventen. Reménység már itt a földi életben, reménység a halál árnyékának a völgyében, reménység Jézus Krisztus második visszajövetelére készülve, amikor eljön ítélni erre a földre. Ezt a reménységet ajándékozza nekünk az Isten. Lehet, hogy éppen nem érvényes ránk az, hogy fenyeget minket bármilyen veszély, vagy ami megrengetni az életünket. Lehet, hogy tényleg minden csodálatosan békés és sugárzó az életünk. Adjunk hálát ezért Istennek, és vegyük észre azokat, akik körül minden megrendült, és tudjunk bizonyságot tenni az ilyen dőledező, romos életeknek arról, hogy van igazi reménység, van menedék az ő számukra is. Hogy nem kell mindenféle törékeny dolgokkal kitámogatni az életünket, mert hogy támasz lehet Isten, és támasz lehet te magad is azok számára, akik körülötted úgy érzik, hogy minden összedőlt. Képviselheted a mindenható Isten, és ehhez az kell, hogy légy kész elcsendesedni, hogy tapasztald meg, hogy nem az a fontos, hogy minden csillogjon, hanem az a fontos, hogy Isten világossága ragyogja be a mi életünk minden sötétségét. Azzal kezdtem az ige hirdetést, hogy milyen döbbenetes látvány volt ez a ház, amely mindjárt összedől, és mégis ott vannak a füzérek, amik megvilágítják. És mégis azért ebben van valami reménység is, hogy még az ilyen teljesen romos, tüledező házakba is lehet fény. Mindenható Isten azt mondja, hogy a pislogó mécsest nem oltja ki, és a megrepett nátszálat nem töri el. Lehet várni a mindenható Istenre, és megtapasztaljuk, hogy ahogyan az első karácsonyon beteljesedett az Isten ígérete, úgy most is. De vajon az a kérdés, hogy csak Istenben keresed-e a reménységet, a békességet, a biztonságot, mert csak Istenben találhatod meg. Az elmúlt hetekben a nyugdíjas Biblia órán az egyik néni egy olyan éneket kért, ami benne van az új magyar református énekes könyvünkben, és most annak néhány sorát szeretném idézni, legyen ez már az imádságra való rávezető imádságunk is. Szabolcska Mihály adventi ének. Száj, száj magasra szíveink reménye, vezessel minket Jézusunk elébe. Ragyogj előttünk fénynek oszlopával, szent biztatással, hogy jó az Isten, ráüt a viharra, vidám szivárvány sző a borulatra. Igéje napfény, az ragyog felettünk, mit félne lelkünk. Ó, jó az Isten, ami sziklavárunk, nem tart soká már bűnben bújdosásunk. Az ígéretnek földjéhez érkezünk, Jézus az nekünk. Ő lesz a váltság életbirodalma, változ örömre szívünk aggodalma. Az elhagyottnak lesz már pártfogója, oltalmazója. Amen. Énekeljük a 274. dicséret 3. és 4. versét. Mennyei Atyánk, köszönjük neked azt, hogy te vagy a mi oltalmunk. És köszönjük, hogy ez nem egy üres szólam, hanem valóság. Valóság a mi életünkben is, hiszen annyiszor megtapasztaltuk már a te segítségedet, a te áldó, védő szeretetedet. Köszönjük ezt neked. És köszönjük azt, hogy bár nagyon sokszor gyengének, bizonytalannak érezzük magunkat, nagyon sokszor úgy érezzük, hogy a mi hitvallásaink és a mi életünk között óriási szakadék van, mégis a te szent lelked által erősítesz minket. Erősítesz abba, hogy a te ígér élő és ható, és valósággá válnak a te ígéreteid a mi életünkben, ahogyan valósággá váltak az első karácsonyon. Mindenható Istenünk, kérünk, hogy te áldj meg minket egyen-egyenként. Te adj nekünk olyan ünnepet, amikor átélhetjük újra a csodát, hogy te ott vagy velünk, hogy elcsendesedik a vihar körülöttünk és bennünk, és valóban megtaláljuk azt, megértjük azt, hogy nálad van a szeretet, és megértjük azt, hogy mi a mi életünk küldetése. Köszönjük azt, hogy reménységünk van. Reménységünk van, ha a jövőre tekintünk. Nem azért, mert bízunk a gazdasági változásban, vagy mert abban, hogy jó irányba fordulnak a dolgok, hanem elsősorban azért, mert benned bízunk, és benned reménykedünk, aki Úr vagy az egész világ felett. Mindenható Istenünk, kérünk most Te ajándékozd ezt a reménységet a gyászolók számára. Kérünk, hogy Te erősítsd meg őket. Te tudod, hogy milyen fájdalmas éppen egy ilyen csodálatos ünnep előtt gyászolni, megélni a vesztességet, amit a halál okozott. Mindenható Istenünk, kérünk, hogy Te adj békességet. Add, hogy a gyászoló emberek nálad keressenek vigasztalást és oltalmat, és könyörgünk azokért a testvéreinkért, akik itt vannak közöttünk, és akik talán azért is félnek az ünneptől, mert nem tudják, milyen lesz az elveszített szerettük nélkül megélni ezt a karácsonyt. Kérünk, hogy Te mutasd meg, hogy Te ott vagy, közel vagy hozzájuk a gyász, a fájdalom idején. És kérünk mindazokért, akik félnek, rettegnek az ünneptől, mert egyedül vannak, mert magányosak, mert elhagyottnak érzik magukat. Kérünk azokért, akik nehéz anyagi körülmények között vannak, azokért, akik otthonokban, de nem az otthonokban, hanem ilyen intézetekben és kórházakban töltik az ünnepeket, vagy az utcán. Olyan jó lenne, hogyha észrevehetnénk őket, és valahogyan feléjük is tudnánk sugározni a Te szeretetedet. Mindenható Istenünk, kérünk, hogy Te áld meg a mi gyülekezetünk minden tagját. Most megkeresztel gyermekektől egészen a nyugdíjas testvéreinkig mindenkit öleljen át a Te nagy-nagy szereteted Jézus Krisztusért, és áld meg minket. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vinj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet és az orgona játék közben, lehetőségünk van a további elcsendesedésre.
Hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretnénk hirdetni, hogy egy témában rendkívüli presbiteri gyűlést kell tartanunk rögtön a istentisztelet után, úgyhogy kérem szépen, hogy a presbiter testvérek jöjjenek, és ezt fönntartjuk, akkor az a gyűlterembe, jó? Hirdetem azt, hogy a megszokott órákat tartjuk, mert ifjúsági óra, illetve órák 17 órakor. Hirdetem, hogy szerdán, kedden, nem? Bocsánat, itt van egy kis elírás, igen. A szerda délelőtt is elmarad? Nem marad el. Elmarad, jó. Tehát a Biblia óra elmarad szerdán, és aztán pedig tulajdonképpen Szenteste napján 3 órakor és 23 órakor van Isten tisztelet, tehát délután 3-kor, és aztán este 23-kor, gyütörtök pénteken pedig első és második napon délelőtt 10 órakor, és mindkét alkalommal megterítetik az úrasztala. Szombaton elmarad a konfirmandus haladó, januárban az iskola szület után folytatjuk, ezt megbeszéltük, vasárnap pedig a megszokott rendben. Hirdetem azt, hogy végső útjára kísértük Tiszai Epál atyánkfiát életének 97. évében. Az igét Mózes első könyve 15. részéből vettük, te pedig elmégy a te atyáidhoz békességgel és eltemettetel jó vénységben. Isten vigasztalását kérjük a megszomorodott szívekre, és a gyülekezet imádsága szeretetébe ajánljuk a gyászoló családot. Hirdetem, hogy a mai napon megkereszteltük Baka Eszter Gabriellát, Gergely Erzsébet és Baka Ernő gyermekét, Nagy Zorka Hannát és Nagy Emese Napsugárt, Héra Dorottya és Nagy Dániel Szilveszter gyermekeit, valamint Jakab Ákost, Kovelka Terézia és Jakab Lajos fiát. Isten áldását kérjük a családokra és a gyülekezet közösségében való részvételükre. Pedig átadom a szót gondnok úrnak.
Kedves testvérek, nagyon köszönjük azoknak a szolgálatát, akik adománya a munkával támogatták a tegnapi ifjúsági és szegény missziós alkalmat Becker Norbert vezetésével. A kijáratnál egész pontosan a pénztárosi asztánál megtalálhatók a november közepéig lekönyvelt befizetések alapján kinyomtatott jövő évi választói névjegyzék. Kérjük, hogy ellenőrizzük, és a végére írjuk fel a nevünket és elérési telefonszámunkat, a hibát találunk. Tehát két név és telefonszám van velük, majd még fogok beszélni. Az iratterjesztésben, aki még lemaradt a karácsonyi ajándékokkal, az körülnézhet, és szép könyveket és CD-ket találhat, valamint nagy köszönettel a szerkesztő Kavamény Gyöngyi és a szerzők felé. Én úgy gondolom, hogy nagyon sokszínű karácsonyi hírlevelünk van, ez önmagában is egy szép ajándék, egy közösségi ajándék mindannyiunknak. Továbbra is gyűjtjük a lehetőleg fehér színű ágyneműt, kimosva és fertőtlenítve a komlói fogyatékos emberek számára, illetve a már lejárt 1 és 2 forintosokat. Ne felejtjük el, hogy január 11-én lesz gyászolók istentisztelete, tehát azokat a testvéreinket, akiknek az elmúlt év folyamán gyászuk volt, azokat hívjuk és várjuk erre az alkalomra. Mindenkinek áldott adventi időszakot kívánok, és készüljünk együtt a karácsonyi ünnepre.
Isten tiszteletünk végén az áldás vétele előtt énekeljük a 312. dicséretünknek mind a 4 versét.
Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a ti szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.